Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Magyar Péter saját értékelése szerint már lőtávolságban van a Fidesztől, ahogy azt a pénteki tüntetésén is mondta. De nyilván éppen ezért ismét lőnek rá. A kormány sajtónak ugyanis odaadták azt a rendőrségi jegyzőkönyvet, amelyet Magyar Péter és felesége Varga Judit hangos és erőszakos veszekedéséről vettek föl még 2020-ban. Az intézkedő rendőr szerint Magyar végig agresszívan és fenyegetően viselkedett, miközben az igazságügyi miniszter többször azt kiabálta, engedj el, engedj el! Magyar Péter a veszekedés közben állítólag azt mondta, hogy az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya. Lehet, hogy tényleg? Vagy lehet, hogy előbb-utóbb sikeres lesz a kormányzati lejáratás? Következő témánk, hogy Magyar Péter a hétvégén találkozott Hatházi Ákos független képviselővel, aki előzőleg többször is bírálta őt, de most megállapodtak a tűzszünetben a választásokig, miután végigvették, miben értenek egyet és miben nem. Az eszmecserést a választások után folytatják, de addig legalább egy feleslegesnek látszó vitának vége. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Bencsik András, a Demokratának nevezett hetilap főszerkesztője, a Hír TV sajtóklubjában közölte, Magyar Péter egy ócska szar, Budapest pedig az idióták széles rétegét termelte ki. Még szerencse, hogy vannak ilyen finom úri emberek is ebben a lezüllött városban, nem? És végül beszéljük meg, hogy nem csak az ismert újságíró Trágár, a hasonló nyelvű és szellemű Bayer Zsolt műsorában, hanem a Nyíregyházi Megyei Kórház egyik szülésznőgyógyász főorvosa is, aki a Facebookon egészen döbbenetes, gyomorforgató kommentet írt Cseh Katalinnak. Mert a momentumos európai parlamenti képviselő közölte, hogy pártja az UEFA-nál próbálja megakadályozni az orosz gázóriás a Gazprom szponzori szerződését a Fradival. Egyszerűen nem vagyok képes felolvasni a szöveget, mert leírhatatlan, és ez az orvos mégis leírta. A kórház első intézkedéseként felfüggesztette munkájából, majd egy friss pár perccel ezelőtt érkezett hír szerint elbocsátotta. Ez legalább gyorsan ment, de aztán vajon mi lesz? Majd valahol, valamiért, valamilyen formában újból gyógyítani fog az, aki valójában ölni szeretne? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Parancsoljon, hallgatom!
Én vagyok. Mindig millió dologhoz szeretnék hozzászólni, de ez a Bencsik féle, ez nem tudom, ön, mint... Szokott mindenféle médiát nézni, ön is lát ilyeneket, hogy vezércik, meg stb. Ettől én nem mondom azt, hogy baloldali vagyok, de én mint egy normális polgár meg szoktam nézni ezt is. És kifordul a gyomrom, de nem csak Bencsik Gábortól, az egész
Bencsik
familiától, Gajdics Ottótól, meg mindenkitől kifordul a gyomrom. Amiket mernek mondani, amiket kimernek ejteni a szájukon.
Igen, ez a döbbenet, mert nyugodtan lehet más véleménye. Egyet érthet Orbán Viktor minden egyes intézkedésével. Istenem, ehhez joga van, van, aki ezt komolyan gondolja, van, aki csak lojalitásból, mindegy. De azokat a kifejezéseket, azt a tömény gyalászkodást, trágárságot, a másik megalázását, na ezt nem vagyok képes tolerálni, elfogadni. Lehetőleg nem is igyekszem beszélni róla, de néha túlmegy mindenen, és ezért hoztam be ezt is, meg különösen például ezt a nem a politikai életben mozgó főorvost, aki most mégis csak a politikába szólt bele, hát valami egészen penetráns hangon. Úgyhogy meg is érdemelte, hogy azonnal kirúgták a kórházból.
Ön úgy gondolja?
Én úgy gondolom, igen. Aki ilyet ír le egy nőről, és nőgyógyász főorvos, hát az megérdemli. Szerintem beteghez többé nem nyúlhat, de hát erről majd nyilván etikai bizottság dönt, meg nyilván megvizsgálják, hogy az illető otthon szegény már túl volt egy vodkás üvegen, és akkor engedte el magát, megengedhetetlen. Akár hogy történt, akár milyen védekezése van, lehet, hát ez tűrhetetlen. Ilyen, azt mondom, hogy ilyen nincs. Lehet, hogy egy kocsmában elhangzik ilyen, még akár egy orvostól, egy főorvostól is, de ha valaki leül a kompjúter elé, és a Facebookon mégiscsak ott nem azonnal jön ki, le kell pötyögni, és nem is egy kommentje volt, hanem legalább kettő, abba azért valami kis gondolat még kell, hogy motoszkáljon, hát ha ennyire, akkor megérdemli.
Ő most az orvosra hegyezi ki a dolgot.
Igen.
Én kíváncsi lennék a véleményére, hogy ez a úgymond vezércik nevezetű szemétdomb, amik ott elzajlanak, meg amiket ott mondanak, gátlástalanul, és hát nem tudom, jobb országokban ilyenekért ki szokták vinni a Dunapartra és lelőni.
Azok rossz országok, szörnyű országok, úgyhogy nem. Csak azt mondom, hogy igen, annyiban igaza van, hogy az orvosról visszatereli a szót a hivatásszerűen ezt a foglalkozást művelőktől, vagyis akik beszélnek,
írnak. De ez
írnak.
Nem foglalkozás, amit ők
de
művelnek.
De így van, de ők mégiscsak újságírók, lapszerkesztők, tévéműsorkészítők, és mégis elmennek valami. Hát olyan...
Mondja ön, mint a újságíróknak a szent grája, nem hogy vagyok ezek újságírók.
Hát foglalkozásuk szerint az ezért kapják a fizetésüket, kiadnak...
Publicisták.
Az újságíró. Hát de az újságíró, a publicista, az újságírás egy fajtája, de hogy nem. Hát az vélemény újságírás, de ráadásul Bencsik András lapszerkesztő, főszerkesztő, Bayer Zsolt műsorvezető, nem csak publicista, hanem tévéműsorokat vezet, szerkeszt. Újságírók természetesen, de miután napról napra ezt művelik, és úgy művelik, ahogy ön is említette, és amitől az ember felháborodik, bizonyos értelemben ez még döbbenetesebb, mint egy orvosnak a talán egyszeri borzasztó kifakadása. Mert ők ezt hivatásszerűen kezdték el művelni, pedig az újságírói hivatáshoz nem tartozik. Annak élesen ellentmond, emberileg is, szakmailag is elfogadhatatlan, vállalhatatlan. Háló, itt van?
Igen, itt vagyok, csak igen. Még mindig nem tudok észhez térni, vagy...
No, mondja.
De ne, most komolyan, és akkor bemennek... Jó, akkor most mondtam, Bencsik, Gajdics, meg stb. És akkor bemegy ez az operaház fantomja, aki ugyanúgy lenyeli ezt a szemetet, miközben őt is megpróbálták sarokba szorítani, de lenyeli ezt a szemetet, ami Magyarországon megy, hogy egyszerűen megölik az embereket. És akkor ezek ott egymás hátát csapkodva, vihorászva elmondják azt, hogy nekem milyen jó, hogy a Fidesz a király.
Igen. Igen, tehát sajnos minősíthetetlen, de néha mégis minősíteni kell. És borzasztó, hogy ilyenné vált a közbeszéd, nem utolsó sorban ez az ő művük, az ő bűnük, ők züllesztették le ennyire. És hát most ez a minimum, hogy azt mondom, hogy rossz példát mutatnak, mert ez nem kifejezés arra, egy tanár, egy tanító az iskolában, hogyha így viselkedik, akkor rossz példát mutat, és valószínűleg azonnal, ha valaki ezt megtudja, akár a szülők, akár az iskola vezetése le is veszik, vagy beszélnek vele, hogy ezt nem, mert rossz példát mutatsz, nem taníthatod erre a gyerekeket, de ezek az emberek televízióban, újságban gyakorlatilag most már évtizedek óta művelik ezt, amire azt mondom, hogy nem csak rossz példát mutatnak, hanem olyan mértékben tették tönkre a magyar közéletet, és ebben nekik fontos vezető szerepük van, hogy megszűnt a normális vita lehetősége. Egy normális országban egy Fidesz pártján lévő újságíró, vagy egy ellenzékhez közelebb álló újságíró nyugodtan vitatkozhatna egymással, és nem kellene egymásra mindenféle gyalázatot mondaniuk. De ha az egyik fél folyamatosan így alázza meg, és próbálja legalább szóbelileg kiirtani a másikat, az ellenfelet, akkor minden vitát lehetetlenné tesz. És hát ez tragédia.
Elnézést, hogy a szavába vágok, de egy normális országban egy normális miniszterelnök bárkivel megpróbál leállni, beszélgetni, vitatkozni, és egy platformra kerülni, hogy megbeszéljük a dolgokat.
Egyetértek, persze. Nem mondom, hogy nem fejétől bűzlik a hal, de maga a miniszterelnök legalább nem trágár, ezzel most nem mentem föl semmi alól, hiszen ő adja ki nyilván az utasítást, vagy a jóváhagyást erre. Ha egyszer azt mondaná, akár nyilvánosan, akár a színfalak mögött, hogy Zsoltika, ezt nem kellene, akkor nem lenne így.
Hát most voltam olyan pervers, hogy megnéztem a Bajer Zsoltnak, meg a Dajs Tamásnak a Bajesó című műsorát. Évente egyszer szoktam ilyet csinálni. Hát az is maga a botrány volt, de hát mindegy.
Hát sajnos, így állunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A vonalban pedig Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és nagykövet, történész, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És akkor hozzáfűzöm még, hogy a V21-ek tagja, ez a V21, amit még 2017-ben hoztak létre korábbi kormánytagok, V18 néven, aztán lett belőle 21, és még a 22-es országgyűlési választásokon is hallatták a hangjukat. Létezik még ma? Néha összejönnek, vagy váltanak e-maileket, leveleket?
Hát nem csak, hogy létezik, hanem növekszik, mert ugye valóban úgy van, hogy a különböző arculatú, felfogású kormányok egykori tagjaiból áll össze. Nagyjából azt lehet mondani, hát én nem szeretem azt, hogy jobb és baloldal, én soha nem voltam se jobb, se baloldali, de mégis tehát ugye. Szóval a szocialista vezetésű és az Antal, illetve a Fidesz vezetésű kormányok korábbi tagjai, és talán a legfontosabb benne az, hogy összeköt bennünket az, hogy mi kitartunk a rendszerváltozás elvei mellett, a nyugati orientáció mellett, a keleti diktatúrák elutasítással sorolhatnám még, úgyhogy kívül állóknak, hogy korábbiak rendszerek is itt milyen jól együtt tudtak működni, és ennek a csoportolásnak talán a legfontosabb mondjuk jellemzője az, hogy mi túl vagyunk azon, hogy valamiféle politikai ambíciónk legyen, vagy azzal lehetne vádolni bennünket. Mi tényleg, hát ha ez patetikusan hangzik, az ország javát szeretnénk előmozdítani, és hát a legutolsó országos választásokon is ajánlottuk a különböző ellenzéki pártoknak a segítségünket, készült egy nagyon jó program, nem is program, egy elemzésünk az ország helyzetéről, Csend és kiáltás cím, mert ugye ez a rendszerváltozás előfutára is volt egy hasonló szöveg, és merem állítani, hogy ez egy nagyon komoly elemzés elemzése volt, és nagyon, még nem csak elemzés volt, hanem javaslatok is. Azt kell mondanom, hogy ezt senki sem fogadta meg, de hát nem is nagyon volt esélye. Mondjuk hát a közel állt azért hozzá valamennyire a Márki-Zay, de mi folytatjuk a munkát, és úgy gondoltuk a 2022-es, hát valóban egy nagy csalódást okozó választás után, hogy egyrészt követi az eseményeket, nem akarunk kivonulni a politikából, mármint csak ilyen megfigyelőként, és a tapasztalatainkat, részben még akár nemzetközi kapcsolatainkat is, azoknak a rendelkezésére bocsátjuk örömmel, akik azokat a elveket, amiről szó volt, a demokrácia, a piacgazdaság, nyugati orientáció, ezeket vállalják és ezeket képviselik. Úgyhogy hát mondjuk nem érezzük azt, hogy egyszerre elhallgathatnánk, mert aki elhallgat, az föl is adja a játszmát.
Akkor, ha nem hallgatnak el, és nyilván követik érdeklődéssel és figyelemmel az eseményeket, hát most van mit figyelni. Van valamilyen testületi, hát nem is állásfoglalásuk, inkább véleményük, közös véleményük, vagy csak egyéni véleményük van arról, hogy itt van ez a Magyar Péter, itt vannak a talpra a magyarok, itt van a Tisza párt, és mintha felfordult, felbojdult volna a teljes magyar politikai és közélet.
Ez így van, hát ugye alapelvünk kettő, hogy vannak közös állásfoglalások, de ugyanakkor minden személynek joga van megszólalni, kérdésekre válaszolni, interjúkat adni, támogatni azt, akit helyesnek lát, vagy azt az irányzatot, ami pedig ezt a valóban csodának is mondható váratlan eseményt, Magyar Péter megjelenését illeti. Itt nem alakult még ki, ez persze, ez volt 3 hete volt talán utoljára, én találkozásunk, akkor nem hoztunk egy közös véleményt, attól még távol is volt, ez még a nagy tüntetés előtt volt, de a többségünk, mondhatnám azt, hogy az én előterjesztésemre bizalmát, nem is akkor bizalmát fejezte ki, de kifejezte azt a készségét, vagy reményét, hogy ez megrendíti a NER uralmát, és várakozással tekintünk, tehát a korábbi reménytelennek tűnő helyzethez képest ez egy óriási esélyt kínál, és hát azt mondtuk ki, hogy készek vagyunk tanácsokat adni. Meg is úgy tudom, hogy létre is jött egy kapcsolat Magyar Péteri öcsével, és én magam készítettem egy külpolitikai, mondjuk hát sorvezetőt, vagy alapelveknek a rögzítését, akkor ehhez Balázs Péter, a másik volt külügyminiszter, hozzátett néhány nagyon fontos, főleg az Európai Unióval kapcsolatos véleménytanácsot, és erről nincs visszajelzésem pillanatnyilag, lehet, hogy aki a kapcsolatot tartott, annak már van, de a legutóbbi, Magyar Péter legutóbbi külpolitikai jellegű állásfoglalása az nagyon biztató volt, mert korábban, hogy éppen itt a Klubrádióban volt egy vitatható, ami én is aggodalommal olvastam, de ezt már utána rögtön korrigálta. Itt különösen Amerika szerepéről kellene beszélni, és tulajdonképpen ezt az egész nyugati orientációt, de a legújabb megnyilatkozás az teljes mértékben vállalható számomra is, különösen itt ugye az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hát az agressziónak és az agresszornak a erőteljes elítélése.
Igen, az volt tényleg az érdekes, hogy ez ugyan alapvetően európai parlamenti választás, amire ők készültek, most már úgy látszik, hogy beszállnak néhány önkormányzati választásba is, de az eredeti terv az volt, hogy európai választáson vesznek részt, és hát ott azért az európai politika, az uniós politika, akár az uniós és a NATO biztonsági és védelmi politika döntő szerepet kell, hogy játszon, és itt volt az a terület, ahol ő talán a legközelebb volt legalábbis szavakban, rövid elemzésekben az Orbáni külpolitikához. ön jól emlékszik, igen, itt nekem éppen Magyar Péter hát elmondott bizonyos dolgokat az ő külpolitikai elképzeléseiről, amit aztán később kicsit korrigált. Tehát a dolgok változóban vannak, nyilvánvalóan nincs még teljesen kidolgozott terve, programja sem külpolitikáról, sem gazdaságpolitikáról, sem adópolitikáról, sok minden másról sem, de azt mondja, hogy ez éppen, hogy egy olyan fejlődőben lévő mozgalom és párt, amelyik alkalmas arra, hogy változtasson, és a várakozásoknak, meg a hozzácsatlakozó emberekből kijövő, hát talán közös nevezőnek az eredményeként majd olyan politikát fog előterjeszteni, ami a magyar társadalom jelentős részének elfogadható lesz.
Igen, hát ő is ezt várom, meg a, mondjuk a barátaim ebben a V21-ben nagyjából egy-két kivétel ezt várják, és ezt a reményt osztják. És hát az közhelynek mondható, meg is a politikát figyelők között, hogy az európai választások után, ahol reménykedünk abban, hogy jól, akár nagyon jó szerepel ez a Tisza párt, akkor jön a pártépítés, akkor jön a program készítés, akkor jön a valódi alternatívát kínáló személyek és a programnak a bemutatása. Úgyhogy ez az első menet csak, és nagyon fontos, hogy ez hogy sikerül, és hát a elmúlt napok megmozdulásai, az ő vidéki körútja rendkívül biztató, hiszen eddig az volt az egyik általános tapasztalat, hogy igen, hát Budapesten és néhány nagyvárosban itt a független gondolkodás és a nevek az elutasítása tapasztalható, és a választók ezt meg is mutatják, de hogy a vidék az reménytelen. A falvak vagy a kisvárosok, ahol hát a kiskirályok befolyása anyagi eszközökkel is, hogy mit ajánl, hogyha jól szavaztok, akkor lesz pénz, ha rosszul szavaztok, nem lesz pénz, hogy ez itten nagyon hatásos volt. És az a fogadtatás, amit láttunk akár Békésben, vagy Pécsett is, ez ellentmond ennek a befolyásnak, ennek a benyomásnak. Úgyhogy ez is csak erősíti azt, hogy aki változást akar, aki ezt a egyre inkább a szakadék, a politikai szakadék felé haladó országszekeret más irányba akarja vinni, azzal azt csak üdvözölni kell, hanem azt minden módon támogatni kell.
Csak
szerintem erre alkalmas.
Csak nekem van olyan érzésem, vagy talán önnek is, aki ez persze sokkal közelebb volt, vagy benne volt éppen, én meg csak kívülről figyeltem, hogy Magyar Péter egy generációval fiatalabban ugyan, de mégiscsak mintha ahhoz az Antal Jeszenszky féle nemzeti liberális konzervativizmushoz áll közel, szinte születésileg is, meg indítatásban is, csak hát elsodorta a Fidesz és annak sikere, meg Orbán Viktor személyisége, de most mintha visszatérne ezekhez az eredeti gyökerekhez?
Pontosan ez az én benyomásom is, vagy ez volt. Én ott voltam a március 15-i beszéden, és tulajdonképpen akkor döntöttem el, hogy igenis ennek az embernek nem csak, hogy van esélye, hanem én nagyon azonosulni tudok azzal, amit ott elmondott, és az nem volt azért semmi. Amellett pedig a hangulata. És azt én akkor úgy éreztem, hogy igen, ez a 88-89-es tömeges gyűlések, vagy akárcsak ugye a pártok első, mondjuk első kezdeményezései, ahol az emberek lassan ébredtek föl, és lassan kezdtek merni a félelmet legyőzni. Ez, ami ugye a magyarnál is a egyik jelző volt, hogy ne féljünk. Igen, a félelmet és a reménytelenséget le kell győzni, és ez valóban a rendszerváltozás előtörténetére jellemző, és érdekes, hogy azóta több, mondhatnám, hogy régi MDF-essel, illetve az abból kialakult Antal féle MDNP-s találkozom, és ugyanaz az ő benyomásuk, ugyanaz az ő vélelmük és emlékük, és hát persze itt a generációs különbség óriási, de hát azt kell mondanom, hogy ma nagyobb szükség van a radikális fordulatra, mint mondjuk a 80-as évek végén volt, mert hát ott a régi állampárt már begoszlóban volt, és egy reform irányzat megjelent, és hát az elmúlt pár évben ugye reform fideszes irányzatot nem láttunk. És talán éppen Magyar Péter az egyszemélyes reform fideszes irányzat, és hát remélhető, hogy az ő példája nyomán azok a jószándékú, de hazafias emberek, akiket a Orbán-féle retorika elbabonázott, hogy ezek is ráébredtek, hogy igen, a liberális, konzervatív vagy konzervatív liberális felfogásunk az nem egy eltűnt valami, vagy eltűnőben levő, és éppen, hogy Magyar Péter alkalmas arra, hogy ezt az irányt és ezeket az embereket, nem csak a egykori, még túlélő, rendszerváltás túlélőit, hanem éppen a fiatalokat meg tudja szólítani, és egy olyan irányt tud adni nekik, amelyel ők a maguk más mentalitásával, más stílusával azonosulni tudnak, és akkor visszatérünk a rendszerváltozás alapjaihoz, amelyet egyébként a V21 különböző színárnyalatú kormányok tagjai ma is vallanak.
Köszönöm szépen Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek, történész professzornak. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én Magyar Péterrel kapcsolatban jelentkeztem. Röviden azt szeretném mondani, hogy alkalmanként vagyok Magyarországon, 30-32 éve többet, és hát úgy, mivel édesapám magyar volt, én szeretem és szeretném, hogy minél jobb legyen Magyarországnak, úgyhogy a gazdasági helyzeteit végignéztem mindent, de nem erről szeretnék, se a politikájáról, se a gazdasági helyzetről, mert mind a kettő nagyon nehéz, és én nem tudom megítélni, csak aki ítél. A Magyar Péterrel kapcsolatban az egy megdöbbentő számomra, mert a családomban több pszichiáter, pszichológus, kórházi pszichológus, minden van, hogy a személyisége jutott eszembe, hogy erről nem beszélnek. Ön, aki tényleg hát a puterezés nélkül mondhatom, hogy remekül végzi a feladatát, és ez nem kerül szóba, mert Nyugat-Európában nagyon nagy tendencia, a saját unokámnál is látom, hogy a nőknek a karrierjét egyengetik mindenütt. A nőket nem elvágni akarják, de a társadalom se. És én azt tapasztaltam most 3 héttel ezelőtt, mikor vagy 4 héttel, mikor kirobbant, akkor voltam, hogy itt erről szó sincsen, hogy a nőknek a védelme, pedig volt egy filmrendező, akit a MeToo miatt támadtak meg, de hát ez nem csak Magyarországon volt így, és a Varga Judit, aki azóta utána néztem, bírósági fogalmazó volt, azt hiszem, az Európai Unióban, vagy valami ilyen foglalkozás, egy tehetséges fiatal nő volt. És nem foglalkoznak avval, hogy én visszamentem Ausztriába, és akkor elmondtam ezt a pszichiáterre, rokonságomnak, pszichológus nőknek, akik szintén vezető állásban vannak, és azt kérdeztem tőle, te a kórházban vagy egy orvos, egy 3000-es kórházban, téged ez és ez ért volna, hogy a férjed verbálisan sakba tart, akkor te léptél volna. Azt mondta, ha én egy munkás asszony lettem volna, igen. De ebbe a helyzetbe, amikor ennyi emberért felelek, akkor én azzal, hogy én panaszkodtam volna, hogy az én családi helyzetem nem jó, akkor ezzel tönkretettem volna a munkatárhelyemet, tehát nem rólam szólna és a munkámról, nem is, hogy nem rólam, a munkánkról és a munkatársaimról szólna az egész, hanem az emberekben van egy ilyen, hogy legszebb öröm a kár öröm, és akkor csak erről szólna, főleg a bulvárlapok. Tehát én azt kérem önt, hogy, és akkor végig hallgattam még egyszer, hogy mi volt ez a, ami most szól róla, és valóban úgy éreztük, hogy semmint igazságügyi miniszter, aki úgy halom beszél nyelveket is, tehát odavaló a helyre, se az, mint három gyereke, három kiskorú gyerek édesanyja nem teheti meg, hogy az országba ez szóljon, nem a munkájáról szól, és nem az országért dolgozik, és a munka, tehát most próbáltam gondolkodni, és mondtam, és ha többiek, akik az ő társaságát, tehát a kormánytagok meg a barátok, miért nem jelentették? Azt mondták, hogy ezt erről a témáról csak az illető engedélyével lehet nyilatkozni, és valószínűleg ebbe ő nem ment bele, és a gyerekei féltése miatt, mert a gyerekei nagyon nagy hát problémának lettek volna kitéve, ha ez harcsog az országba. És most nekem a fiatal ember ellen az a kifogásom sármos. Nem tudja senki, hogy ameddig a felesége kint dolgozott és kereste a pénzt, hogy ő mit csinált. Mert
de mindenki tudja. Mindenki tudja.
Tehát ezt kéne önöknek tisztázni, hogy addig a gyerekek nősze volt, vagy fogadtak, szóval jól élnek.
Igen, diplomata volt.
Még probléma, hogy ez a fiatal ember, mint apa, még két kiskorú gyereke van, nem gondol arra, hogy mire vannak kitéve az iskolába az ő gyerekei, és aki, azt úgy hallottam, hogy először ő kezdte a kinyitást, nem is a feleség, aki a családját feldobja, az a legvadabb politikusok között, elég idős vagyok ahhoz, hogy nem csak a históriát ismerem, hanem át is jöttem dolgokat, a legvadabb politikus is a csallóbb hazudik, és bosszút áll a családjáért. És ennek a Magyar Péternek a család, a gyerekei, a jövendője, ezek halott, megőrülnek.
Igen, tetszik hallani engem, vagy nem?
Uh-huh. Biztos, hogy ha maradnak Magyarországon, és nincs tisztázva ez, akkor végük van.
Igen, szóval annyit hadd fűzek hozzá, hogy Magyar Péter diplomataként dolgozott Brüsszelben, a magyar kormánynak volt a diplomatája, a felesége az a magyar...
De Bolgár úr, ezt ön is érti, hogy a gyerekek miatt nem szabadna egy apának ekkora felhajtást csinálni, és teljesen az a pszichiáterek véleménye, hogy ő nem akart valószínűleg elválni, és ez bosszúból kell, hogy csinálja.
Igen, nem tudom, ebben nem látunk bele.
Sem. Én nem bíznék benne. Persze, jó, hát kicsit tapasztaltam.
Ez őre van bízva.
Amikor hazajövök, hallgatom önt, hogy és próbáljon erről a részről is beszélni az emberekkel. Nem a politika érdekes,
igen.
Péterbe.
Te, az érdekes, a magánélet az kevésbé érdekes ebből a szempontból.
A megbízhatóság,
igen,
és a bizalom.
Ezt majd eldöntik a választók, a politika érdekes, mert mégiscsak politikailag lépett föl. Az, hogy mi történt a családjukban, nem tudjuk megítélni, nem is akarjuk, nem a mi dolgunk, de egy biztos, hogy ebben a házasságban volt egy igazságügyminiszter feleség, ő volt a befolyásosabb, ha tetszik, a hatalmasabb, és neki lett volna több eszköze arra, hogy ezt a vitát, lehet, hogy nagyon csúnya családi vitát, hosszú vitát valamilyen módon megoldja, meg is kellett volna tennie egyébként, mert ez egy kormányzati, politikai és bizonyos értelemben nemzetbiztonsági kockázat is volt, vagy lehetett volna, furcsa módon mégsem tette, úgyhogy ezt tudom csak mondani, a belső családi dolgokban nem vagyok, és nem ismerem, nem látom csak azokat a közleményeket, amiket maga a volt miniszter asszony adott elő egy tévéinterjúban, illetve egy rendőrségi közleményt most láttunk. De ez úgy látszik, hogy a magyar társadalom számára most másodlagos, majd a többit eldöntik a választásokon. Viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Parancsoljon, hallgatom!
Egy másik témával szeretnék megszólalni. Ma történt, vagy mai hír, hogy egy kisgyereket az osztálytársa iskolában
leszúrt.
Hát gyilkossági kísérletet hajtott végre, szakmailag fogalmazva. Na most, itt mostan vizsgálják a gyereket, és már szó volt itt a rádióban arról, hogy büntethető is, vagy talán az bizonyos életkor felé.
Igen.
Nem tudom, mert nem vagyok szerencsére jártas ilyen ügyekben, de azért annak a bíróságnak és annak a gyámügynek, vagy akár bármilyen szociális intézménynek, akik ebben részt vesznek ennek az ügynek a kivizsgálásában. Nagyon meg kellene vizsgálni a szülőket. Ugyanis egy gyerek, hát nem tudom, történelmi ritkaság lehet, hogy önszántából ilyenre vetett.
Hát szerencsére ez ritka. Igen, ez egy fontos kérdés, és nyilván, hogyha ez az igazságszolgáltatáson végig megy, akkor meg fogják nézni jogászok is, bíróság is adott esetben, szakemberek, pszichológusok, más gyerekvédelmi szakemberek, hogy mi volt a családban. Hát biztos, hát ez az első, hogy megkérdezik a szülőket. Borzasztó, megmagyarázhatatlan, de nyilván valami kapcsolat lehet a család és a gyerek viselkedése között, de hogy pontosan mi, hogyan és mennyire, hát mennyire vonható felelősségre maga a gyerek, vagy mennyire felelős a család, hát ez egy nagyon kényes kérdés, nehéz ebbe belelátni, de biztos, hogy végig fogják ezt nézni.
Igen, végignézik, csak úgy érzékelem, hogy szinte tehetetlen a társadalom ebben az ügyben, mert az valószínűleg, hát én szinte borítékolom, hogy nem megoldás az, hogy a gyereket önmagában próbálják valamilyen gyermekvédelmi eljárásba részesíteni, és ennek keretében elviszik valami intézménybe. Hát a szülőket is kell kezelni ebben az esetben. Ez tipikusan olyan bűncselekmény, amely gyakorlatilag pszichológus, egy pszichiáter, és ezzel kapcsolatos intézményes kezelés nélkül feldolgozhatatlan.
Igen.
Egy 12 éves gyerek nem fogja fel, hogy mit csinál.
Persze.
Nem fogja fel.
Ez így van, azt lehet tudni a családról, hogy a gyerek, vagy a kislány szülei szétköltöztek, rossz viszonyban voltak, a férj fenyegette is az anyát, és tehát van valami ilyen háttér, egy ilyen fenyegető, vagy lehet, hogy erőszakos háttér, nem tudjuk. Nyilvánvalóan egy 12 éves kislányt felelősségre vonni, hát nagyon-nagyon nehéz, és még hogyha jogilag esetleg túl is van azon a határon, vagy azon a koron, amikor valamilyen felelősségre vonás lehetséges, akkor is alaposan meg kell nézni, hogy mivel ártanak többet a gyereknek, és mivel segítenek valamennyit abban a reményben, hogy egyszer mégiscsak magára talál, és normális élete lehet. Ezzel a teherrel nagyon nehéz lesz.
Igen, igen. Még ha ez a gyerek tudatosodik is, akkor is. Szóval én azt látom, hogy úgy érzékelem, hogy bizony lehet, hogy felvetődik a szülőknek a büntethetőség.
Hát, ezt nem tudom. Egy olyan esetben, amikor ugye ez általában nem nálunk van, bár talán volt már nálunk is, Amerikában igen, hogy általános iskolás gyerekek, vagy akár még óvodások is hozzájutnak a szülők nem megfelelően tárolt fegyveréhez, ott amúgy is rengeteg lőfegyver van, bemennek az iskolába és elkezdenek lövöldözni, ott egyértelműen a gyerek talán nem is tudja, hogy mit követ el, vagy azt gondolja, hogy na hát láttam én ilyet már 100 milliót a televízióban, miért lehetne ezt megcsinálnom nekem is, de ott a szülők felelőssége egyértelmű, és vannak is rá példák, hogy elítélik a szülőket. Itt egy ilyenben ez sokkal bonyolultabb, de nyilván vizsgálni kell, és meg is fogják tenni, biztos.
Mert ez nem történik magától. Ennyit akartam
köszönöm
mondani,
szépen.
Hogy a szülőknek a büntetőjogi felelőssége, vagy pszichiátriai felelőssége legalább olyan jelentős, mint magának a gyereknek.
Hát igen.
És úgy gondoltam, hogy ez jobb, hogyha így nyilvánosan fogalmazom.
Igen, hogy jutott el egy 12 éves kislány eddig? Ez egy döntő kérdés. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
A telefonnál pedig Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A Facebook oldalán tett egy megjegyzést Magyar Péterre még néhány órával ezelőtt, lehet, hogy ez még tegnap este volt, nem tudom, vagy ma reggel, a Hatházi Ákossal folytatott vitája miatt, aztán a végén, miután ezt leírta, nyilván órákkal később, miután megtudta, hogy Hatházi és Magyar találkozott egymással, és hát legalábbis tűzszünetet kötöttek, azt mondta, hogy azért ez egy szuper hír, talán sikerült végleg elásni a csatabárdot. Ezt az egész ügyet miért tartotta fontosnak, hogy félig meddig kívülről beleszóljon, hiszen a Hatházi nem tartozik a Momentumhoz, független képviselő. Meglepő volt sokak számára, hogy egy olyan független képviselőként, aki azért az ellenzéki pártoktól is igyekszik némi távolságot tartani, miért kerül konfliktusba Magyar Péterrel, aki mintha ugyanezt tenné, de hát úgy látszik, az emberek bonyolultabbak annál, mint mi néha képzeljük. Ön miért gondolta, hogy Hatházi Ákos mellett foglaljon állást ebben a kis Facebook bejegyzésben?
Mi már 2019-20, nem is tudom, elég régóta dolgozunk együtt Hatházi Ákossal. 2022-ben mi voltunk a Momentum az egyetlen, aki kiállt mellette Zuglóban, és aztán szépen lassan át is pártoltak hozzá elég sokan. Úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van egy élő kapcsolatunk vele, és őszintén szóval én méltatlannak éreztem, ami ott elhangzott, vagy ami le lett írva abban a kommentben. És ugye ez egy nagyon kényes szituáció, mert egyrészt szerintem Hatházi Ákos tökéletesen megmutatta azt, hogy hogyan lehet valaki kiúrott fideszesként hiteles, tehát hogyan lehet letenni az asztalra rengeteg olyan munkát, ami alapján az emberek azt gondolhatják, hogy igen, ő máshogy gondolkodik most már, ő tényleg látja a rendszer romlottságát, korruptságát. A másik oldalon meg ott van Magyar Péter, akinek az előretörése, illetve az, hogy a politikai apátiából, hát elsősorban az ellenzéki oldalt, azt valamilyen szinten sikerült ki, hogy abból sikerült kihoznia, kibillenteni az embereket, az meg egy fantasztikus érték. Tehát, hogy ez pontosan a szituáció, amikor nagyon rossz látni két ilyen tevékenységet, eredményt felmutató ember ezen kap össze, és ez volt a posztomnak a lényege, hogy én úgy látom, hogy nem célszerű elmenni abba az irányba, amikor ugyanúgy két egymással egyébként természetes szövetséges ember veszekszik a helyet, hogy inkább együtt dolgoznának azon, hogy ezt a fideszes rendszert meg lehessen dönteni.
Végül is a kommentjének végén az van, és akkor idézem önt, hogy Hatházi Ákosra szükség van, és szükség lesz a Fidesz utáni világban is. Kérem, próbálják meg rendezni a viszonyt, mert ez a széthúzás pont ugyanolyan, mint ami miatt hiteltelen az ellenzék jelentős része. Senkinek se jó a Fideszen kívül. Hát nem tudom, hogy az önbejegyzésére válaszul-e vagy sem, vagy ez már előbb történt, csak később hozták nyilvánosságra, de a hétvégén találkozott a két volt fideszes, és úgy látszik, hogy legalábbis egyelőre rendezni tudták a vitájukat. Nem oldottak meg mindent, de a választásokig igyekeznek együttműködni, vagy nem fokozni esetleg a feszültségeket. Úgyhogy lehet, hogy volt önnek is ebben szerepe?
Én azért ezt nem hiszem, én biztos vagyok benne, hogy ők azért saját maguktól ezt felmérték, megcsinálták, ezt most ezt magamnak indikáljam, de hogy is, ez felnőtt emberek. Én tényleg csak azt szeretném, vagy azt szerettem volna ezzel bemutatni, hogy itt van egy olyan oldal is, aki látja, hogy egyrészt van az összefogás mantra, vagy összefogási igény, vagy az, hogy tényleg mindenki tegye félre, ez ugye 2022-ben nem jött össze. Most meg van az, hogy jön Magyar Péter, és mindenki álljon félre, de hogy a kettő között van valahol igazából az út. Én ezt a lengyel példával szoktam érzékeltetni, nem tökéletes példa, de hogy ott volt az, hogy azok, akik leváltották az Orbáni rendszert kiépítő Kaczynszkit, ők nem voltak nagy barátok, tehát nem volt ilyen iszonyatos szövetség, meg imádat, meg egybeolvadás. Ott egyszerű koordináció volt, ahol különböző értékvilágú emberek megegyeztek abban, hogy más képviselnek, de van egy közös céljuk. És itt is ugyanez a helyzet, és szerintem, hogyha a lengyelektől akarunk bármit tanulni, már pedig itt célszerű lenne, akkor ezt lehet el, hogy oké, nem gondoljuk ugyanazt a világról. Mi például Magyar Péter Európai Uniós meglátásaival egyáltalán nem értünk egyet, Ukrajna témában is volt már vitánk, de ettől még abszolút el tudjuk képzelni, hogy közösen váltsuk le ezt a rendszert.
Hát ez egy bizonyos értelemben kínos helyzet, miközben rengeteg ember kezdett el reménykedni. Mert itt van a Momentum, amelyikre nem lehet rámondani azt, hogy régi párt, nem lehet semmiféle régi bűnt vagy hibát felróni neki, lehet újat, azt az elmúlt néhány évből biztos lehet, de azért azt nem lehet mondani, hogy a rendszerváltást ti rontottátok el, úgyhogy bűnhődjetek. Nem, mert ahhoz ez egy fiatal párt, fiatal emberekkel. És mégis van valamiféle kölcsönös bizalmatlanság, mintha Magyar Péter sem tenne különbséget különböző ellenzéki pártok és politikusok között, és minthogyha Momentum is inkább elutasító volna, bár Donát Anna ott volt ezen a pénteki tüntetésen a belügyminisztérium előtt, szóval mintha a Momentum is inkább a különbségeket hangsúlyozná Magyar Péter pártja, mozgalma és az ő álláspontja és az önöké között. Mi volna a célszerű mindenki számára egyaránt pozitív út?
Hát a választói szempontból nézem, akkor igazából szerintem ezt belülről kell átgondolni. Tehát, hogy vannak ilyen alapértékek. Mit gondolunk az Európai Uniós pénzekről? Akkor is jöjjön, hogyha azért a Fidesz erősen megcsapolja, vagy ne jöjjön, és akkor legyen uniós pénzek nélkül az ország. A mi mondásunk az az, hogy legyenek közvetlen források, ugye a képviselőink ezen dolgoznak. Ugyanez mondjuk az ukrán háború helyzetében, vagy ukrajnai orosz agresszió helyzetében. Ki mit gondol, és ez alapján érdemes választani, tehát, hogy én ilyen választói tudatosság kapcsán látom itt a legfontosabb különbségeket, és mi ezt szeretjük hangsúlyozni, de szerintem a célunk továbbra is az, hogy leváltsuk a rendszert, és ez itt nem nagyon van különbség. De az érdekes, amit mondott Bolgár úr ennek kapcsán, hogy persze különbségeket hangsúlyozunk, de és hogy a Momentum azért mégse 2010 óta van, hát 17 alakultunk, 22 óta vagyunk a parlamentben. Itt ugye van egy olyan érdekes felvetés, hogy mennyire van szerencsétlen időzítésünk, hiszen egy olyan közegbe érkeztünk meg ugye a 22-es választásoknál, ahol egy nagyon erős összefogás igény volt, és most pedig pont ezt az összefogás igényt, ugye az Orbán-Gyurcsány mantrával, vagy mondással égetik ránk. Tehát, hogy nekünk szerencsére, sajnálatra van egy ilyen szerencsétlenségünk, hogy rosszul időzítettünk, vagy hát rossz időben jöttünk ki ezzel, de ez van, nekünk ezek az értékeink, mi így megyünk tovább, aztán majd a választáson mindenki eldönti, hogy ez mennyire szimpatikus.
És hogyan tudnának együttműködni Magyar Péterrel? Nyilván ő is finomítja, mint ahogy már ezt meg is tette részben, az uniós politikai elképzeléseit, vagy az euróatlanti elképzeléseit, politikáját, akár az Ukrajna ellen folyó orosz agresszió ügyében. Szóval lehet, hogy maradnak különbségek, de az is lehet, hogy már kevésbé élesek, mint korábban. Mint ahogy nyilván önök sem úgy gondolják, hogy inkább ne adjon az unió semmi pénzt Magyarországnak, hanem azt szeretnék elérni, hogy ezzel az eszközzel az unió bírja rá Orbán kormányát arra, hogy legalább bizonyos minimális demokratikus feltételeket tartson be. És akkor jöhetnek, hogyha ő visszakozik. Ez a dolog lényege nem az, hogy a pénz ne jöjjön, hanem hogy Orbán Viktor tartsa be a játékszabályokat. Szóval mégis azt akarom kérdezni ezzel az egésszel, hogy mennyire lehet konkrét, együttműködő politikát folytatni, akár június 9-e előtt, akár utána Magyar Péterrel és pártjával, hiszen a Momentum mégiscsak más párt, és lehet, hogy itt ez a hatalmas hullám, amit a Taraján viszi Magyar Pétert előre, szinte mindenkire életveszélyt jelent, talán önökre is.
Abszolút, tehát hogy látjuk mi is jön a számokat. Nekem úgy tűnik egyébként, hogy a Fideszre azért nem jelent akkora veszélyt így a rövid távon, aztán középtávon meglátjuk. De hadd fordítsam meg, én úgy gondolom, hogy a magyar közélet akkor tud igazán változni, hogyha az a típusú ilyen szektás, teljesen extrém gondolkodás, hogy az én vezérem, az én pártom, az én közösségem az kritizálhatatlan, ha ez megszűnik. Mi ezt képviseljük, tehát hogy persze, nyilván valami rosszul esik, de hogy attól még, mert valakinek nem tetszik mondjuk az én munkám, vagy Donát Annáé, vagy Cseh Kataliné, szíve joga, ha ezt ugye el tudja mondani kulturáltan, teljesen rendben van. És mindenkivel, aki ezt ugyanígy el tudja fogadni, hogy kritika az kell ahhoz, hogy együtt tudjunk működni, hogy egy normális országot teremtsünk, azzal mi szívesen együtt dolgozunk, de ezt mondjuk már 7 éve, hogy ügyek mentén, meg ilyen normális hangnemben bárkivel lehet igazából tárgyalni. A probléma az, hogy ugye a kormánypártok erre abszolút nem hajlandóak, a bal oldalon is van olyan tömörülés, aki bizonyos embereket kritizálhatatlannak tart, és sajnos most is van azért olyan a Magyar Péter követői között, akik ugye annyira szeretnék már a változást, hogy nem fogadnak el semmilyen kritikát a Tisza párt vagy Magyar Péter személye kapcsán. Én ezt nem tartom egészségesnek, ugye Anna Donáton meg beszélt erről korábban, hogy ez így nem lesz változás, de hogyha ebben meg tudunk egyezni, hogy jó, ők egy kicsit ilyen nemzetállami Európát képzelnek el, mi egy kicsit szorosabb együttműködést képzelünk el, valaki meg megint más képzel. Ő máshogy állna Ukrajnához, mi meg így állunk Ukrajnához. Hogyha ezt meg tudjuk beszélni, le tudunk ülni, tehát hajlandó mondjuk vitatkozni, hajlandó mondjuk szakpolitikai kérdésekben a mi szakértőinkkel egyeztetni, akkor mi abszolút állunk elébe, és mondom, ez a legelső dolog, hogy haladjuk meg azt, hogy amit a másik mond, az nem azért rossz, mert nem értek vele egyet szakmilag, hanem azért, mert ő mondja. Jelen pillanatban itt tartunk.
És akkor együtt lehet vele működni ennek az önkényuralmi rendszernek a lebontásában?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen persze. Hát azért nagyon sok mindenben egyetértünk. Tehát az, hogy mozgatja az embereket vidéken, hogy ott próbál építkezni, mi is ezt csináljuk. Nyilván mi nem platóskot csinálva, hanem mondjuk fórumokat szervezve. Tehát nagyon sok pont van, persze. Hát én úgy gondolom, hogy együtt lehet vele működni, de én azért a palettán elég sok olyan mozgalmat látok. Tudom, én most kapásból a Szikrát is mondhatnám, amivel nagyon szívesen együttműködöm, mert úgy gondolom, hogy ők is nagyon jó szándékkal egy sokkal jobb országot teremtőjének.
Köszönöm szépen, Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Röviden arról, hogy mit ajánlottam önöknek megbeszélésre. Magyar Péter saját értékelése szerint már lőtávolságban van a Fidesztől, ahogy ezt a pénteki tüntetésen is mondta, de nyilván éppen ezért ismét lőnek rá. A kormány sajtónak ugyanis odaadták azt a rendőrségi jegyzőkönyvet, amelyet Magyar Péter és felesége Varga Judit hangos és erőszakos veszekedéséről vettek föl még 2020-ban. Az intézkedő rendőr szerint Magyar végig agresszívan és fenyegetően viselkedett, miközben az igazságügyi miniszter többször azt kiabálta, engedj el, Magyar állítólag közben azt mondta, hogy az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya. Lehet, hogy ez be is következik, vagy lehet, hogy előbb-utóbb lejáratják a kormány médiában, meg a politikában. Ki tudja, mi lesz, ami végül ráragad. Eddig nem ragadt meg rajta semmi. Aztán Magyar a hétvégén találkozott Hatházi Ákos független képviselővel, aki szintén a Fideszből jött az ellenzékbe, és az elmúlt hetekben többször is tett bíráló megjegyzést Magyarra. Most megállapodtak abban, hogy a választásokig ezt nem folytatják, de a még meg nem beszélt témákra vissza fognak térni a későbbiekben. Bencsik András, a Demokratának nevezett heti lap főszerkesztője a Hír TV sajtóklubjában közölte, hogy Magyar Péter egy ócska szar, Budapest pedig az idióták széles rétegét termelte ki. Hála Istennek, Bencsik András, bár egy Budapesten kiadott lapnak a főszerkesztője, nem tartozik az idióták széles rétegéhez, és egy finom, konzervatív úriember ebben a lezüllött városban. De hát nem csak az ismert újságíró trágár, hanem a nyíregyházi megyei kórház szülész, nőgyógyász főorvosa is, aki a Facebookon egészen meghökkentően gyomorforgató, aljas, embertelen kommentet írt Cseh Katalinnak, mert a Momentumos EP képviselő közölte, hogy a pártja az UEFA-nál próbálja majd megakadályozni az orosz gázóriás, a Gazprom szponzori szerződését a Fradival. A szöveget nem fogom felolvasni, még csak nem is ajánlom, hogy nézzék meg, egyszerűen borzasztó, mindezt egy felnőtt embertől, ráadásul orvostól, ráadásul szülész nőgyógyásztól, úgyhogy a kórház először felfüggesztette, de aztán néhány órával később ki is rúgta. Azt mondanám, hogy ez a minimum. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok.
Parancsoljon!
A nyíregyházi kórházhoz már nem kell hozzászólnom, mert közben hallottam, hogy el is bocsátották az orvost. A Magyar Péterrel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ő nem jelenségű egy ember. A jelenség az önmagában elemzést érdemel, de őt ne nevezzük jelenségnek.
De van egy hozzáköthető és az ő nevével leírható jelenség. Hiszen igen, ez egy egyszemély, ma is egy egyszemélyes, hát mit mondjak, egy személyes mozgalom, egy személyes politikai feltámadás, nem tudom minek nevezzem, de egyelőre egy személyhez kötődik.
Ezzel együtt is, hogy ha róla beszélünk, akkor emberről beszélünk, nem jelenségről.
Persze.
Én nagyon sok dologban nem értek egyet a Magyar Péterrel, igazából a legtöbb dologban, amit mond, nem értek egyet vele, de azt gondolom, hogy a kormányzati lejárató kampánya nem lehet őt lejáratni. Azzal sem, hogyha nyilvánosságra hozzák a rendőrségi jegyzőkönyvet, ő saját magát tudja lejáratni azzal, hogyha ezekre a támadásokra nem a megfelelő módon reagál. A helyes reakció az körülbelül az lenne, aki már találkozott ilyen helyzettel, tehát hogyha egy házaspár elválik, akkor minden terapeuta és még talán a bíró is felhívja a házaspár figyelmét, hogy legyenek tekintettel a gyerekekre, mert ők szülőtársak maradnak, akárhogy is változott meg a kapcsolatuk, és a házastársukról a gyerekek számára semmi olyan nem mondjanak, ami rossz színben tüntetné föl a másik felet a gyerekek előtt, mert az életük felét azzal a gyerekkel, azzal a szülővel fogják még tölteni.
Ebben önnek igaza van teljesen, de hát...
Ha Magyar Péter helyesen reagál, akkor az ő reakciója egy ilyen támadása az lehet, hogy ő nem fog semmi rosszat mondani a volt feleségéről azért, mert a gyerekek szempontját tartja elsődlegesnek, és ha így reagál, akkor ezzel lezárja ezt a ügyet.
Hát eddig így tett, és eddig jól is tette, és
úgy látszik,
és ugye a másik oldal az, nyilván Varga Judit személyes közvélemény, igen, közreműködése nélkül ez nem történhetett volna meg, de először volt az a hosszú interjú Hajdú Péterrel, aztán most itt van ez a rendőrségi jegyzőkönyv, amit teljes szövegével nyilvánosságra hoztak, tehát a másik oldal hozza ezeket nyilvánosságra, valószínűleg, ahogy ön mondja, Magyar Péter akkor jár el a legjobban, hogyha erre a legvisszafogottabban reagál.
Igen, pontosan ennyit szeretnék csak mondani, hogy a Magyar Péter saját helyzetét tudja rontani, hogyha erre nem a tankönyvi választ adja, hanem bedől a provokációnak. Én remélem, hogy nem fog bedőlni neki, annak ellenére, hogy rengeteg dologban nem értek egyet vele, de ez...
Valahogy a feltűnésekkor is én azt éreztem, megint csak nem látunk bele, nem tudom, de azt éreztem, hogy mintha védené a volt feleségét sok politikai ügyben, és bár ezzel a nyilvánosságra hozott hangfelvétellel bemártotta, de hát már csak akkor mártotta be, amikor minden pozícióját amúgy is elvesztette, tehát ártani közvetlenül biztos, hogy nem ártott neki, és mondom, nekem az volt a benyomásom, hogy itt nem valamiféle kései bosszú ez a részéről, hanem hát bizonyos értelemben megszabadult olyan béklyóktól, amelyeket egy kormánytag feleség miatt kénytelen volt viselni, és talán a politikai meggyőződésének sem adhatott hangot. Ez most megszűnt, ennek vége lett a kegyelmi botránnyal és a felesége eltávolításával a színről, ezért lépett a nyilvánosság elé.
Én úgy gondolom, hogy még a hangfelvétellel sem a feleségét mártotta be, hiszen igen, abban nem a vővítra nézve negatív dolgok jelentek meg, hanem a többi kormánytagra, leginkább mondjuk a Rogán Antalra nézve negatív dolgok. Szóval én azt gondolom, hogy egyelőre jól kommunikál ebben, egyetlen egy rossz elszólását hallottam, de azt gondolom, hogy ha a tanácsadói vagy ő maga nem dől be a provokációnak, és helyesen reagál, akkor ezzel a fajta támadással a kormány nem fogja tudni rontani a Magyar Péter helyzetét, mert már elég népszerű ahhoz, hogy szokták mondani, a legrosszabb csajozós duma az, amikor a vetélytársamat negatív színbe próbálom feltüntetni. Hát igen.
Most minthogyha
a kormány... Csak a Magyar Péter tudja elrontani, ha nem rontja el, akkor ról ez le fog pattani.
És hogyha azt mondja, hogy eddig egy rossz megszólalását hallotta, az azért is feltűnő, és azért érdekes, és valószínűleg igaza is van, bár lehet, hogy az egy, az kettő volt, nem tudom. Mert hihetetlen... Hogy hihetetlen mennyiségben szólal meg, nyilatkozik, beszédeket mond, ezeket közvetíti, bárki megnézheti, és ilyen tömegű beszédben az ember nagyon sok hibát követhet el, és valóban, minthogyha ez az ember készen volna a politikai életre, a nyilvánosságra, és tudja, hogy mi az, amit mondhat, mi az, amit kell mondania, és hogyan kell mondania.
Az egyik elszólása az volt, amikor megjelent ez az interjú a Hajdú Péternél, akkor azt az egy mondatot találta kimondani, hogy ő meg cipővel dobált. Ez nem volt szerintem helyén való. Uh-huh. A másik meg a Dezső Andrásnak a megtámadása, az szerintem szinte nem volt helyén való. Az, hogy politikailag miket nyilatkozik, azzal mondjuk, hogy mondom, nem értek egyet, de hát ez...
De ott is hajlandó módosításra az elmúlt hetek során látszik, hogy elkezdte finomítani, hát végül is nem úgy érkezett a politikába feltételezhetően, hogy volt egy 165 oldalas programja, és az mind ki volt dolgozva, pontosan minden mondatnak és szónak meg volt a helye, hanem volt egy elképzelése országról, virágról, ezeket lehet, hogy magában tartotta korábban, de most úgy érezte itt az alkalom, de nyilván ezeket nem csak az alkalomhoz, a helyzethez, hanem az országhoz, a fogadók elvárásaihoz, az ő közönségének a véleményéhez is valamelyest igazítania kell.
Így van, egyébként igazából sokkal többet nem is akartam mondani, úgyhogy szívesen hallgatom tovább majd a műsort, és a többi betelefonálót. Ön is köszönöm, minden jót.
Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
Üdvözlöm, Bolgár úr, a nevem a számom a hölgyeknél. Én a nyíregyházi orvoshoz jelentkeztem. Ha elég hideszes az úr, akkor valószínű ellopták a Facebook fiókját, tehát ez lesz. Ha nem elég fideszes, akkor meg így járt, akkor kirúgták, és akkor mit tudom, hogy nem lesz orvos mostanában itt Magyarországon.
Igen. Hát tényleg elképesztő. Szóval én nem tudom, hogy egy etikai bizottság, ráadásul ez már nem az orvosi kamara kezében van, hanem itt már erre is rátenyerelt valamilyen módon a kormány. Szóval nyilván etikai bizottság elé kerül.
Hát nem is tudták, ki csak felfüggesztették.
Nem, most már elbocsátották. Nem, elbocsátották azóta.
Igen? Mert én még úgy olvastam délelőtt, hogy a vizsgálat végéig felfüggesztették.
4 óra előtt pár perccel jelent meg, hogy mégis, hogy már elbocsátották.
Hát sajnos itt tartunk, ez a közbeszéd, tehát úgy, ahogy végighallgatjuk, néha végighallgatjuk, tehát hallunk idézeteket a Bayer Zsoltéktól, tehát akár a Bencsiktől, akár a többi ilyen embertől, egy-két politikustól. Én nem tudom, én nem nagyon emlékszem, talán a legerősebb a Bangóni patkányozása volt a baloldalon, tehát mármint vezető
Igen.
Én nem hallottam.
És bele is bukott, ugye, annak meg lett a súlyos bukott, következmény.
Sajnos ez egy rossz mondatszerkezet volt, rossz elhelyezve. Igen. De hát így van, belebukott. Egy olyan... mit akartam még mondani? Azt akartam mondani, hogy én nagyon lékes volt az egész családom, és most már Magyar Péterre fogunk szavazni, mert látjuk, hogy ők sehova, tehát annyira stagnálnak, és sehova nem tudnak jutni, és megpróbáltak már mindent, egyedül azt nem próbálták meg, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul, és úgy, de hát akkor is a Dobrev Kárát, a Gyurcsány irányít. Egyet nem értek, hogy a Gyurcsány Ferenc miért nem áll ki, és miért nem kezdje el mondani, akár a parlamentben, bárhol. Hát ő egy volt miniszterelnök, hogy nem az én gyerekem lett milliárdos, nem az én barátom milliárdos. Tehát mikor itt támadják akármivel.
Mondja.
De hol mondja?
Az a baj, hogy...
A saját kis oldalán, oké. De miért nem jön el önhöz? Vagy miért nem megy az átérve, amikor van, akkor miért nem kezdi ezzel ezekkel a mondatokat? Tehát ahol még talán lenne egy kis visszhangja a Fidesz egy szavazók között is, hogy lopott, tehát most tényleg, hát most gyerekek, lopott, oké, bizonyítsátok be, tehát olyan gyenge érvek vannak mindenhol, és egyébként meg a DK-s szavazók.
Igen, hát, igaza van, szerintem is, bár Gyurcsány Facebookon itt-ott tesz olyan nyilatkozatokat, amelyek megfelelnek annak az elvárásnak. Igen, én is azt gondolom, hogy...
Parlamentbe kell felelni, azt mondani, hogy miniszterelnök úr, az én gyermekem milliárdos. Az én gyermekemnek van 34 luxus ingatlanja, vagy az övének.
Igen. Igen,
hát azért fel lehet állni, megvédeni persze. Magát. Miért nem védi meg magát? És akkor most itt mondanám még azt, hogy az összes DK szavazó, én sokáig nem akartam ezt a kék Fidesz, meg nem is akartam ezt meghallani, de néha nekik is van nagyon rossz kommunikáció. Most például nem értem a Molnár Csaba.
Igen.
Aki beleáll Magyar Péter, nem kell. Gyurcsány Ferenc hívta fel a figyelmet. Tessék csinálni, tessék utánam csinálni. Mikor ezzel ideltek, hogy DK a legnagyobb ellenzéki párt, és akkor azt mondta, támadnak, tessék utánam csinálni. Itt a Magyar Péter utána csinálta. Csak ezt üzenem a DK szavazóknak.
Most egyébként nem tudom, ezt nem hallottam, de biztos így volt. A Molnár Csaba, ha már említette, a DK ügyvezető alelnöke és európai parlamenti képviselője, igen. Egy ilyen videót kommentált, ami Magyar Péternek Szokolyán elmondott beszédében, politológus hallgatók táborában hangzott el, és ott azt mondta, hogy Dobrev Klára egészen ijesztő, de ha gyerek lennék, vagy gyerekem lenne, lehet nem tolnám ott babakocsival, nehogy megálljon a növekedésben.
Ilyen nem szabad mondani, nem, de ilyen nem szabad mondani, nem. Ezt a Magyar Péternek is meg kéne tanulnia, hogy nem. Ahogy most igen. A Hadház Ákosra tudott egy kampuszot kötni, hogy mindenki foglalkozó június 9-ig magával, nem kéne, tehát itt egy jelenség
igen,
van. Ez kéne.
Ezzel nem érdemes,
őt is össze fogják gyurcsányozni, igen. Nem kell, csak egyszerűen nem kellene belállni, és ilyeneket meg, tehát egyszerűen ezekért a mondatokért szégyelje magát a Magyar Péter, mert nem méltó hozzá, mert ő is egy nagyon-nagyon nagy esélyt kapott az emberektől, mert mindenki úgy volt vele, hogy adjunk neki egy esélyt. Tehát aki én is úgy vagyok vele, adjunk neki egy esélyt, mert a többiek bebizonyították, hogy nem megy.
Igen, azt mondom, hogy ilyen hibákat eddig Magyar Péter nem követett el, ha ez valóban hát, így volt, ezt azt hiszem nem kellene,
vagy nem tudom, vagy nem hogy kellene ennyire, folytatni. Ennyire az atmoszféra olyan volt ott, hogy a Mocskos Gyurcsány és akkor lehet. Valamit kellett mondani, hogy szimpatikus csak legyek 3 fokkal, de nem. Én elhiszem, hogy erről is szól a politika, de csak sajnos Magyarországon, mert szerintem külföldön ez nem így működik, de egyszerűen nem kéne ilyenekbe belállnia, mert neki ugyanúgy szüksége lesz az én szavazatomra, aki meg a családom, aki DK-ra szavazott, és ha ilyeneket mond, akkor lehet, hogy annyira kifordulok már én is a politikába, hogy azt mondom, akkor nem megyek el szavazni.
Nem kell, mert ezzel nem fog valószínűleg szavazatot szerezni, és nem tisztességes, szóval nem kell semmi emberi mi voltában megsérteni, ráadásul azért sokak számára kifejezetten alaptalanul is. Ezt a választási plakátjaira tette megjegyzésképpen, de arra is lehet azt mondani, hogy hát szerintem ez nem jó választási plakátok.
Nem azt mondtam, hogy egy szuper dekoratív sztármodell a Dobrev Klára, de egy szimpatikus nő benyomását kelti, tehát nem kell senkit se ez miatt, mert most ennyi erőben bárkibe bármit
lehet de ha csak annyit mond, hogy nekem nem szimpatikus a politikája, vagy a kinézetére már nem kell megjegyzést tenni, de a politikája nekem nem szimpatikus, pont, az mindenki ennyi, érteni fogja.
Tovább kell lépni, mert különben tényleg csak kiábrándult embereket fog ő is maga után hagyni, mert azt mondja, na hát erre a idézőbe hülyére se szavazok, aki így, tehát ennyire azért nem kellene.
Igen.
Bolgár úr, azt kellene, még ki kéne bontani ezt a jó kis autópálya koncesziót, amit most a Szabad Európa
igen.
Mert ez olyan, hogy tehát ezeket a számokat én nem tartom magam hülye embernek, de ezt már én sem tudom lefordítani magamnak.
Hát pontosan ez a baj, hogy 15 000, 15 000, 17 000 milliárd forintos üzletet kötött, ugye?
17 000 x 1 millió
igen,
forint?
Igen.
Hát iszonyat mennyiségű pénz, és ezt kidobtuk az államkasszába, ez maradhatott van az államnál.
Nem 15 000, 17 000 x 1 millió, mert az csak 17 milliárd volna.
Bocsánat, 1 milliárd.
Igen. Szóval, de ezt az emberek tényleg nem értik, és azt mondják, hogy hát most jó, most nem mindegy, hogy ki fogja az autópályákat rendben tartani, vagy fölépíteni. Tudjuk, hogy ha nem ez, akkor a másik lopja el. Úgy látszik az elmúlt 14 évből, mintha ezzel nem lehetne embereket megfogni hát, politikailag.
Nem tudom, Bolgár, de pont megnéztem a Menczer Tamást, valamelyik reggel volt egy tévéműsorban, és az, hogy ez a fő kommunikációs irányvonal, és ez pont egy ilyen emberre bíztak rá, hogy baloldali, akármilyen oldali, hát egyszer nem értettem, a Róna Egon is beszélgetett a Kocsis Mátéval, és akkor azt mondta, hogy hát Magyar Péter hát a helyére került liberális Dembski plakát volt a szobájában, de ilyenkor úgy megkérdezném, hogy de hát valószínű, hogy akkor Orbán Viktor meg Soros is, mert ő meg nagyon sorosos volt, meg a Fidesz együtt indult annak idején. Róna Egonnak egy jó mondata volt ebbe, hogy hát de ő meg csurka.
Igen, így van.
Tehát valahonnan elindul,
hát mindenki. Hát ő is a miéből indult el, így van.
Én de nem is értem, hogy mikor azt mondja, hogy ott most nem akarom itt futtatni ezt a műsor, de érdemes meghallgatni, aki végigbírja, mert 1 óra 20 perc, hogy egyszerűen mikor mondja a Kocsis Máté, hogy felmerülnek kérdések, és nincsenek válaszok, és én az olyan elgondolom, hogy oké, a saját műsorában ott azért szerintem eléggé beszokott kérdezni, most nem tudom, mert a tévé közös korrupció, hogy itt lehet, hogy nem szabad bekérdezni, hogy nincsenek, vannak kérdések és nincsenek válaszok, ezt önök mondják?
Hát igen.
Hát ott mennyi válasz nincs? Vagy nem értem, mikor a miniszterelnököt megkérdezik, hogy mi a véleménye, amit mondott a hangfelvétel, és akkor mondta Magyar Péter baloldali belügy.
Baloldali belügy.
Akkor visszakérdezve, hogy elnézést, mindent tiszteltem az öné. Nem ezt kérdeztem.
Igen. Így van, hát megpróbáltam még egyszer,
jó,
és akkor megint ugyanazt.
Helyzetben,
de megkérdeztem még egyszer, akkor is ugyanaz volt a válasz, és amikor a legfőbb ügyész, akkor is.
De ezért kellene azt kérdezni, hogy jó, de nem ez volt a kérdés.
Igen, biztos, hogy az a probléma,
biztos,
hogy csak ilyen...
az embert, meg a családját, meg mindenkit valamivel megtalálnák, valami kis adócsalással, vagy átment a pirocson. Tehát ezt is megértem, mert sajnos ide jutottunk, hogy tényleg kell félni az ilyen kis retorzióktól, amik nagyon nagyok is lehetnek egy családba.
Hát, hogy nem, igen.
Nagyon szépen
igen,
köszönöm.
Én is köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok! Drága Bolgár úr, tetszik jól hallani?
Igen.
Jó. Lutring Magdolna vagyok, Meggi. Egyszer nagyon régen akkor telefonáltam, amikor meghalt a volt férje, mert agyon dolgoztatták, csak ez jut az eszembe, 3-4-5-kor hívtam magát, és 6-kor belehalt, mert 20 órát vezettették, még pedig még nem volt rabszolgatörvény, és ugye dohányos volt, hát főleg azért. De nem ezt akarom mondani, hanem ez jutott az eszembe, hogy tessék elképzelni, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy miért kellene ide a kínai rendőrök.
Na.
Hát, ha véletlenül nem győz a Fidesz, akkor szépen belénk lőnek, azt annyi.
Nem. Hát, ahhoz nem kellene kínai rendőrök, és abból világpolitikai dráma lenne, kínai rendőrök Magyarországon lőnek magyar tüntetőkbe, ilyen nincs, ez lehetetlen.
Én nekem ez a kényszer képzetem, mert mindent el tudok róluk képzelni, az az igazság, mert annyit bűnöztek, főleg nekem az fáj, hogy a roma gyerekek ellen bűnöztek a legtöbbet, mert annyi pénzt kaptak már a magyarországi cigány emberek, hogy abból már a fél bandának kacsalában forgó vára lenne, ahelyett, hogy tanítatnák a gyerekeket, morzsákat adtak nekik oda, ez fáj nekem a legjobban. Mert amikor egy cigány ember felhívja a céget, amikor meglátják a bőrszínét, akkor elküldik, úgyhogy ne csodálkozzanak, hogy lop. Szóval szerintem ez a legnagyobb bűn. Hát nem, Magyarországon, amit velük csinálnak.
Igen, az a bűnök egyike, sok súlyos bűn egyike, ez is az egyike.
A Magyar Péterről azt szeretném mondani, hogy ezt is megmondom, hogy én kire fogok szavazni, Törlei Katára fogok szavazni, mert tanár vagyok, illetve hát a Kisnyugger, mert nem kaptam állást 45 éves koromtól, mert csak nyelviskolában, ott meg 7 évet elloptak, mert két diplomámban azt mondták sok nyerőnének 3000-re kevesebb, na mindegy, most meg már 69 vagyok, már az is sok, már minden sok, na mindegy, és mert szeretném, ha lenne tanár, és tényleg a gyerekeket nem butítanák, meg az, hogy az iskolában lenne egyenlőség. Mi az, hogy Magyarországon olyan iskola van, ezt nem tudják a pestiek, mert nekem sok roma barátom van, cigányzenész, jazzzenészek, én énekelek meg, és a muzsikusok rendkívül hirtelen jazzzenekar, de azt akarom mondani, hogy ezek az emberek, akik Pesten laknak, ezek urak, olyan gyönyörű lakásaik vannak, Bolgár úr, süppedő szőnyegek, antik bútor, anyám nyula, 140 négyzetméter, azt se tudják, hogy mi, és nem is tudják azt, hogy mi van vidéken, meg mit éheznek a gyerekek, ha nincs iskola. Szóval ez borzasztó. Én nekem ez fáj, ez nagyon-nagyon fáj. Mert olyan szépek a cigány gyerekek, és minden gyerek okos. Mindig azt szoktam mondani, hogy az nem kitűnő, aki nem tanul. Mert akinek valami baja van, az már nem a normális iskolában. Igen. Arra nem figyelnek
Magyar Péter erről nem beszél, de az egyik beszédében tett egy kijelentést Ferge Zsuzsáról, ugye, aki éppen azelőtt halt meg. És igen, ezzel azt jelezte, hogy ez a baloldali szociológus, aki éppen a kisemmizett és végig a társadalom alján tartott emberek védelmét szólalt föl, ez neki fontos. Úgyhogy ebből le lehet vonni valamilyen következtetést.
Bolgár úr, majd megkérem, hogyha tudja, mikor van a temetése, akkor mondja a műsor elején, mert én azt mindig meghallgatom, ha nem vagyok ott éjjel is, mert én javasoltam egyszer, hogy legyen éjjel ismétlés, és lett is, mert nem mindig érek rá. Úgyhogy azt szeretnék mindenképpen elmenni, hogy egyet, jó, kövér vagyok, mondjuk már fogytam egy csomót, de kövér vagyok, hogy nagyobb legyen a tömeg, mert az a nő nagyon megérdemli. És egyébként én örülök ennek a magyarnak, csak az, hogy a családjában mi van, mi köze hozzá. Miért a Dajsta, mikor hányszor váltál? Nem?
Persze.
Na hát akkor mi közöm nekem hozzá? Igen. És egyébként a felesége meg jót akart, nem engedték.
Igen.
Szóval ez is egy felháborító dolog, nem?
Természetesen rengeteg felháborító dolog van. A családi életben nem látunk bele, lehetőleg ne is kerüljön elénk.
Így van. Elmondja a függönyt. Azt csinál, amit akar. Ugyanúgy, ahogy a homoszexuálisokhoz sincs közünk. Hogyha valaki úgy született, akkor úgy született. Nekem ma van egy barátom, azt mondta, I didn't want this, it's hard, mondta egy amerikai fiú. Igen. Nem akartam, nehéz. Ezt mondta nekem. És teljesen normális életű építész, rengeteget dolgozik, megy is neki a dolog, visszament Amerikába, Angliából, mert volt a Brexit, és félt, hogy majd mi lesz a homoszexuálisokkal, de hát nem lett semmi, csak és ez a véleményem, hogy nem tehetnek róla. Persze. Most akkor a kormány mit akar? Meg ez az átalakító műtét, hát csak, ez egy agyrém.
Hát csak hazudnak róla, mert az emberek előítéleteire alapozva megpróbálják.
Igen.
Megpróbálják magukat beállítani.
Tudja, hogy azok milyen tiszták? Olyan a lakásuk, mint egy patyolat.
Igen.
Lehet nyalni a földről a kaját.
Igen, de hát a kormány nem ez érdekli, csak az, hogy azt mondják, igen, hogy az emberek többsége nem szereti őket, úgyhogy mi megvédünk titeket tőle.
Tetszik tudni, hogy mi volt 2012-ben? Találkoztam romániai magyar munkásokkal a 47-es, 49 nem tudom melyik villamoson, és akkor volt ez a nem tudom milyen márványba vésett alkotmány vagy alaptörvény, amit már 25 ezerszer feljavítottak a gránit szilárdságú. Köszönöm szépen, feljavítottak, ahogy az érdekeik kell. Majd ugye jogot végeztek, azt sűrnek csavarnak. Azt mondom neki, olyan szépen beszéltek, gondoltam, hogy erdélyek, megkérdeztem, tessék mondani, honnan tetszenek származni. Mi erdélyi munkások vagyunk, mondom, és hol tetszenek dolgozni, itt Pesten? Nem, Németországban, tényleg, és merre, és akkor mondta már, elfelejtettem, hol, mondta, hogy hol, de mi azt mondjuk, hogy mi románok vagyunk, mert szégyeljük, hogy magyarok vagyunk.
Hát igen, ez egy szomorú történet, és nem kivételes, sokszor halljuk ugyanezt. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Amennyiben én vagyok a műsorban,
igen,
akkor mindjárt csatlakoznék a hölgy most elhangzott szavaihoz, mint a romániai magyarokért dolgozó kisebbségvédő, akit az ehhez kapcsolódó 1999-től kapcsolódó súlyos korrupció leleplezése miatt bocsátottak el. Kérem szépen, az eredeti szándékom az a Magyar Péter és házastársa vitájához kapcsolódó hangfelvétel, illetve rendőri vizsgálat volt, amihez azt szeretném hozzáfűzni, illetve kifejteni, hogy a rendőr, aki erről vallomást tett a vizsgálat során, az Varga Judit igazságügy miniszter asszonyságnak a beosztott biztonsági őre volt. Tehát az ő megnyilatkozása az hiteltelen. És itt visszacsatolok a kezdetben mondott szavaimhoz, a határon túli magyar ügyekhez. Nekem az I és közalapítványnál az volt az egyik feladatom, akik elláttuk a határon túli magyarokat pénzzel, a szomszéd államok szuverenitásával, mit sem törődve, idézőjelbe zárva, egyik feladatom volt, hogy a fölvett támogatások felhasználásának az elszámolását megköveteljük. Ilyen volt egy Királyhágó melléki egyházkerület református területnek a juttatott elszámolás. Na most az ottani püspök úr az a millióival éveken keresztül nem számolt el, hát aztán a hosszas zaklatásunk után a beosztottja, bizonyos Tolnai István tanúsította, hogy igenis, az a 2 millió, vagy mit tudom én mennyi, most a számot pontatlanul elevenítem fel, a központi fűtés reparálására az rendesen megtörtént. Na most, ha valakit a főnöke, a főnökét igazolja beosztottként, hát az erősen kérdéses. Most hát ugyanígy vonatkozik Varga Judit asszonyságra is, hogy a beosztottja a hozzárendelt biztonsági őr, rendőr, az hát ugyan már ne igazolja, aki, mint azt hiszem Magyar Péter mondta, hogy 66 lépcsőnél jobban nem közelítették meg soha őket, na hát aztán...
Nem tudom, hogy hogy van itt ez a függelmi viszony a védett személy, vagyis az igazságügyminiszter és a biztonsági tiszt között, de ebben a jelentésben az olvasható, hogy az esetet közvetlen elöljárómnak, XY úrnak jelentettem, és erről a védett személyt tájékoztattam. Aki megkért, ennyiben talán mégiscsak érvényes az, amit ön mond, megkért, ezt nyilván mégiscsak valamiféle utolsó, utasításnak lehet venni, hogy a történteket szigorúan bizalmasan kezeljük. Szóval szigorúan bizalmasan kezelték 2020 decemberében, de 2024 április végén valamiért mégsem kezelik bizalmasan. Erről már nyilván nem a biztonsági tiszt tehet, már nem is Varga Judit tehet, hanem természetesen, hát vagy az az közvetlen előjáró, vagy annak a még feljebb lévő előjárója, hogy kiadták ezt a szöveget.
No, most, ha már ilyen biztonsági őrökről szó esik, hadd hűzzem még hozzá, ami a sajtó, és így az általam nagyra értékelt Bolgár úrnak a figyelmét is elkerülte. Én ebben a ABTL nevű titkos levéltárba kutathattam a 2019-es felfüggesztéséig, ahol egyszer hozzám fordult, benti alkalmazottnak vélt, pedig én csak árva tudományos kutató voltam, hozzám fordult egy számomra ismeretlen férfiú, hogy ő a saját életének meg családjának az anyagait kérte, és valami siralmas egyoldalas vackot adtak neki oda, és ő ezzel elégedetlen. Na most az illető az egy olyan férfiú volt, ezt évekkel később fedeztem fel, amikor a sajtóban olvastam, hogy az új köztársasági elnöknek a biztonsági főnökét leváltották, és egy fontos kitétel, belügyminiszter ellenjegyzésével, és a leváltás határideje, mit ad az úr, pontosan Novák Katalin úrasszonynak a lemondását követő napon következett be, és az illetőnek a szerepét átpasszolták a Teketória nevezetű sajátos társaságnak. Ez az ember, akkor tudtam meg, hogy az én keresetlen ügyfelem volt, és vezérőrnagy. És kérem szépen, Novák Katalin távozása után, amikor már nem volt államfő, akkor rakták ki a szűrét. Na
hát, ilyen szövevényes ügyek vannak, ugye ki tudja, hogy ki hogyan bukkan föl, vagy tűnik el éppen a semmiben, de hát épp ez az érdekessége ennek a mostani kavargásnak, ami van a magyar belpolitikai életben, vezér őrnagyok jönnek, mennek, ki tudja hová. Köszönöm szépen, hogy hívott, minden jót, viszont hallásra.
Kérem, hallásson.
Háló, jó napot kívánok.
Háló, jó napot kívánok, Bolgár úr, Boda András vagyok.
Parancsoljon.
Igazából sok minden szeretnék hozzászólni, de rövid, az idő rövidsége miatt egy darab felvetést szeretnék megosztani önnel, és nagyon érdekelne a véleménye. Hogy, hogy tudnélik, rendszeresen és nagyon hosszú ideje hallgatom, hogy amennyiben majd azon a szép napon, amikor itt megváltoznak a dolgok, és elmegy, akinek el kell menni, és itt tovább, és itt tovább. Megoldhatatlan és nagyon nehéz problémát, megoldhatatlan és vagy nagyon nehéz problémát fog okozni a kétharmados, ugyebár a kétharmados változtatásoknak a hosszú-hosszú sora. Ma például, ha jól emlékszem, ma délelőtt hallottam, hogy az, hogy az eurót be lehessen vezetni, például Magyarországon, ahhoz is majd a
alaptörvényt kell módosítani. Így van.
Így van. Jó. Én azt szeretném megkérdezni nagyon nagy tisztelettel, hogy nem lehet nekem egy olyan gondolatom, és az hol bukik, vagy hol butaság, ha én azt gondolom, hogy ugyebár ennek az országnak az alkotmányváltoztatás, illetve az alaptörvény behozása ebbe a képletbe, az önmagában is, hát hogy mondjam, törvénysértő volt. És én úgy merészelném gondolni, hogy ettől a pillanattól kezdve gyakorlatilag, tehát hogyha egy országot kvázi puccsal szerzek meg, ha úgy tetszik, választási csalás útján szerzek meg, ha úgy tetszik, teljesen mindegy. Tehát egy ország vezetését pontosabban, hát ezzel az országot is mondjuk ebben az esetben. Szóval, hogy akkor ettől a pillanattól kezdve az én értelmezésemben, vagy az én úgynevezett jogérzékelésem szerint minden ebből következő dolog is törvényben. Tehát én azt gondolom, hogyha az alaptörvényt, mint olyat nem fogadjuk el koherens vagy jogszerű alkotmányként, akkor a minden más is, ami abból következik, az ennek a körülménye, ergo úgy jogellenes. Tehát én nem tudom, hogy miért kéne ezzel az egészen annyit
Akkor hadd mondjak erre egy-két dolgot. Az egyik az, hogy az alaptörvény elfogadása a törvényeknek, az akkori törvényeknek megfelelt. Kétharmados parlamenti többséggel meg lehetett változtatni az alkotmányt is, és ki is lehetett dobni, és egy újat elfogadni. Ez formailag törvényes volt, tartalmilag azonban azt kell mondani rá, hogy illegitim, nem lett volna szabad megcsinálni. Ebben ugyan nekünk igazunk van, meg azoknak, akik ezt a véleményt képviselik, de hova mehetünk ezzel az igazságunkkal? Vagyis ha erre alapozva azt képzelnénk, hogy majd egy ellenzéki győzelem esetén, ami nem jár majd kétharmados parlamenti többséggel, tehát nem fog tudni alaptörvényt változtatni, vagy egy új alkotmányt elfogadni, akkor döntsük el, hogy milyen baj, 51%-os többséggel is mindent megsemmisítünk, amit akarunk. De nem lehet ezt érvényesíteni sem magyar bíróságnál, sem nemzetközi bíróságnál. A kérdés az, hogy a magyar társadalomban mekkora támogatottsága lesz ennek, vagy éppen mekkora ellenzéke lesz ennek, és ezért ez egy politikai kérdés lesz, ha csak nem sikerül kétharmados többséget szerezni.
De bocsánat, én azt szeretném megkérdezni, hogy természetesen ad abszurdum, tehát kérném a hatóságokat, hogy ne indítsák az embereiket ellenemben, de ha én most vagy a következő parlamenti ülésnél egy meglehetősen jó arzenállal felszerelkezve, tehát viszonylag jó fegyverzetben bemegyek, nézve kényszerítek mindenkit, majd azt mondom, hogy kérném az írnokokat, hogy a következőt vegyék törvénybe. Magyarul innentől kezdve P. András, aki én vagyok, egyrészt sérthetetlen bármilyen bűncselekmény elkövetése kapcsán, másfelől jogosult havi 4 millió forint javadalmazás felvételére. Megkérem, hogy mindenki szavazzon, természetesen megmutatok a megfelelő gépfegyveremmel, mindenki megszavazza. Ez innentől törvényben van, és én kisétálhatok a parlamentből, és azt mondhatom, hát elnézést, itt a törvény, tessék, alá van írva, meg van szavazva, minden rendben van, és én mindentől büntetlen vagyok, életem végéig is 4 millió forintot kapok.
Hát nem élete végéig, addig, ameddig egy forradalom el nem söpri, mert a parlamentben a magyar törvények szerint nem fogják tudni leváltani, mert az a törvény, hogy ez a törvény tulajdonképpen tartalmilag jogellenes, antidemokratikus, tisztességtelen, embertelen, mindent lehet rá mondani, de az a törvény. Azoknak a törvényeknek, amiket akkor hozott, mondjuk az ön utasítására, parancsára a parlament, azoknak megfelel 4 millióval, vagy 40 millióval, vagy akármennyivel. Ez a probléma. Hogy tudjuk, hogy ez az alaptörvény egy tisztességtelen módon elfogadott alaptörvény volt, de nem lehet csak úgy megváltoztatni, hogy mi tudjuk, és akkor mostantól kezdve nem ez lesz.
Hát jó.
Értem?
Jó, akkor igen, akkor lehet, hogy tényleg a parlament irányába kell vennem a...
Nem, hát azt mondanám első menetben, hogy le kell győzni őket, és ha lehet, akkor kétharmados parlamenti többséggel. Ezzel együtt, hogyha van egy olyan nagy társadalmi nyomás, ami ugyan végeredményben kétharmados parlamenti többséget nem eredményez, de jelentős kormányzati támogatást igen, akkor esetleg ki lehet találni olyan jogilag is értelmezhető formulát, hogy ezt az alaptörvényt szeretnénk megszüntetni, itt van egy új alkotmány, amit kidolgoztunk, népszavazásra bocsátjuk, és ha a magyar társadalom többsége részt vesz egy ilyen népszavazáson, és meg is szavazza az új alkotmányt, akkor az felülírhatja az alaptörvényt.
Akkor nekem annyi még ez a hozzáfűzni valóm, hogy akkor az, mint a másik alaptézisem is igaz, ami szerint akkor ezt a rezsimet úgynevezett legális úton leváltani nem lehet, hiszen hogyha meg lesz ez a bizonyos kétharmados győzelem, hát abszolút, most csak mondtam valamit, akkor aznap éjjel még semmilyen Zsolt egy törvényben megmondja, hogy ja, bocsánat, de ezt elfelejtettük mondani, hogy egyébként kétharmaddal nem elég győzni, hanem 4-5-öttel kell, vagy 5-8-addal.
Azt már valószínűleg, de elvileg mindent meg lehet csinálni, de gyakorlatilag hát akkor, azt már nem, mert akkor azzal azt kockáztatják, hogy a magyar társadalom egy emberként, vagy legalább kétharmad emberként hördül fel, és azt mondja, hogy tudjátok mit? Akkor szaladjatok, mert utolérünk benneteket, és hát, nem állunk jót magunkért, ezt nem merik megkockáztatni. Higgy el, hogy azt a társadalmi nyomást, felháborodást, ami ilyen esetben bekövetkezne, még a legelvetemültebb diktátorok is valószínűleg mellőznék, mert vagy nem akarnak.
Én sajnos nagyon sok olyan dolgot láttam már itt ebben az elmúlt 14 évben csak, amit a legelvetemültebb diktátorok sem engedtek meg maguknak, vagy nem engednének meg maguknak, ezért merészelem azt gondolni, hogy de. Szóval itt nem hiszem, hogy van olyan kockázat, amit ne vállalnánk be. Itt sajnos a fejekben elég nagy a kagyfasz, bárki bármit mond is, szóval ennyit gondolok. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Szép napot kívánok, minden jót.
Háló, jó napot kívánok!
Háló!
Jó napot kívánok!
Háló!
Igen, én hallom önt.
Köszönöm, Bolgár úr!
Parancsoljon, hallgatom!
Én a pénteki tüntetéssel kapcsolatban szeretném mondani, hogy tulajdonképpen, hogy a Pintér ellen tüntettek. Hát miután ugye a Pintér 70-valahány éves.
Igen.
Ott ül a Karmelitába egy Orbán Gáspár nevű valaki, nem gondolja, hogy itt az utánpótlásról gondoskodik az Orbán?
Hát az utánpótlásról biztos gondoskodik, ez már ugye anyagi értelemben megtörtént, hiszen a veje az ország egyik leggazdagabb emberével.
Igen, gondolom.
Igen, a fiát is.
Miniszter.
Igen. Nézze, lehet, hogy a fiával is vannak különleges tervei, ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy egyre több helyen bukkan föl, ami legalábbis elgondolkodtató.
És hát igen, na most a kétharmaddal kapcsolatban miért nem zárják be a parlamentet? Hát annyira nincs rá szükség, azt előre lehet borítékolni, hogy a kétharmad mindent megszavaz. Fogalmuk sincs, hogy miről szavaznak, de mindent megszavaznak. Be kell zárni a parlamentet, úgyis ilyen spórolási fázisban vannak. Hát akkor meg lehetne egy csomó pénzt spórolni. Na,
ezt most Orbánnak ajánlja, hogy zárja be?
Persze.
Értem. Na hát de abszolút. Őnek ez kell, hát ő ezzel igazolja, hogy milyen demokratikus ez az ország. Hát itt van a parlament megszavazza, megvitathatja.
De mi elhiszük, hogy ez az ország nagyon demokratikus, úgyhogy zárja be nyugodtan, és a kétharmad álmába is meg fogja szavazni.
Tulajdonképpen a választásokra sincs szükség, hát látjuk, hogy mennyi kidobott pénz.
Abszolút, semmi. Ő neki egy fontos, a hatalom, a pénz. Semmi több nem fontos. Az egész családját ellátta már tetőtől talpig több évtizedre mindennel, úgyhogy parlamentre, meg demokráciára, meg nem tudom, ilyen butaságokra nincs szükség.
Igen, tulajdonképpen hát végül is azt szeretné sok ember, hogy ő legyen Magyarország örökös miniszterelnöke, ezt néha ki is mondják, le is írják, sőt, ő maga, hát ha még nem is magáról, de egy szomszéd ország most éppen ellenzékben lévő politikusáról, a szlovén Janez Jansáról mondta itt ezen az amerikai konferencián a napokban, hogy Szlovénia örökös miniszterelnöke. Ebből látszik, hogy a fejében ilyenek vannak, igen, hogy van, az igazi, van, hozzám van, hasonló politikai vezetők örökös miniszterelnöknek kellene lenniük.
Igen.
Ugye?
Sajnos az, hogy kormányozni nem tud, hát ezt most bebizonyította tizen akárhány év alatt, mert ez az ország úgy tönkre van menve, hogy nem tudom hány év kell ahhoz, hogy egy picit talpra álljon. Mindenki le van gatyásodva, tulajdonképpen az egész ország, A-tól Z-ig mindenki.
Hát például a Tibor...
Tudom, van 10 000 ember, akinek jól megy, az egy dolog, de az nem az ország.
De gyönyörű, épül, szépül, hát ott van az a gyönyörű, igen, atlétikai stadion, igaz, hát hogy egy éve nem volt verseny, de...
gyönyörűek, úgyhogy, és őrült nagy szükség is volt rájuk, úgyhogy...
Igen.
Na most még egyet szeretnék mondani, nem tudom, feltűnt-e önnek, hogy a Mészáros megvett egy ilyen Brandon,
igen,
nevű áruházláncot.
Igen, ez egy ilyen gyerek vagy baba, ilyen.
Így van. És ki foglalkozik ilyesmivel?
Hát ki? Csak nem a Ráherre gondol.
Hát Kingo.
Jaj, hát lehet, hogy ennyire szoros a családi baráti kapcsolat, nem?
Hát meg lehet, hogy a Mészáros nevén fut az Orbán Ráhelnek a...
Á, ez nem is jutott eszembe, csak arra gondoltam, ugye, hogy nem? Kedveskedni akar.
Hát én meg nem tudom, miért jutott eszembe, fogalmam sincs.
Nagyon figyel ezért, köszönöm szépen, asszonyom.
és még egy kérdésem, igen, lenne.
Mondja.
Hogy valaki, bárki, mondja már el, hogy mi baj van a Gyurcsánnyal. Annyit gyurcsányoznak, ezt az Orbán kezdte, de annyit gyurcsányoznak, csak nem tudom, hogy mit követett el valami ilyen borzalmat, amiért még a nevét se lehet kiejteni. Mi volt ez?
Tényleg lehet, olyan, szívesen megkérdezném őt magát, hát ha egyszer bejön ide.
De ő biztos nem tudja, de azok, akik mondanak rá mindent, azok biztos tudják, hogy miért mondanak.
Hát azért,
annyira
mert
szeretném tudni.
Kell egy ördögöt falra festeni, és akkor ez az ördög mindig jól jön.
Igen, ez körülbelül így néz ki, és addig van az Orbán hatalomban, amíg a Gyurcsány egy borzadály.
Hát igen.
Hát mondjuk, de... ha kettőjük között zongorázni lehetne a különbséget, akkor azért lenne ott.
Akkor megnyernénk az egyik rangos nemzetközi zongora versenyt. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
És a Facebook kommentelők mit írnak, Lőrinc Saba?
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Egy gondolatra visszatérve az előző telefonbeszélgetésre, ha valóban lehetne egy zongorázni a különbséget, akkor az illető Arthur Rubinstein lenne maga.
Azt is lehet mondani, igen.
Aztán a gondolatokból van elég, ilyen nagyon filozófiai kommenteket sikerült találnom. Magyar Péter a meglevő pártokból nem kér, nem kért. Momentum a minimum határon, most dörgölni próbál a kiutás reményében? Az a kérdés, hogy melyik a párt, hogy
itt a Magyar Péter. Nehéz helyzetben van minden ellenzéki párt, hiszen Magyar Péter nyilván ellenzéki mozgalmat épít, pártot épít, és ezért először az ellenzéki pártoktól fog elvinni szavazót, hiszen azok az emberek, akik ott vannak és támogatják, nyilván ellenzéki beállítottságúak, csak benne látják az új reményt. De remélhetőleg majd a Fideszből is jönnek.
Aztán ezt már csak gondolom, hogy Magyar Péterről szól ez a komment. Ha valaki módosít a kezdeti álláspontjain, az nem jelenti azt, hogy magában így is gondolja. A változás a közvéleménynek szól, de a jelenlegi állapotokra vonatkozik. A későbbi állapot majd akkor kiderül, amikor már a voksokat begyűjtötték. Van példa az ilyen viselkedésre, nem a közel, de nem is a nagyon távoli múltból, csak a 90-es évek elejétől. Orbán Viktor ez a példa.
Hát igen, de Orbán Viktor sajnos a rossz példa, én azt mondom, hogy lehet jó példát is találni.
Rendőri jelentés újbóli kiszivárogtatásával kapcsolatban. Ez olyan, mint a másodrendű frissességű tokhal a Mester és Margaritában. Ha a hal másodrendű frissességű, az azt jelenti, hogy büdös, romlott. Nincs ember, aki ezt megeszi.
éljen Bulgakov.
Ennyi lett volna a komment szekció.
Köszönöm szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Saba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.